Füles bagolyolvasó, Bródy Sándor, Uri király halála. Az öregedő Uri király, túl a 60 esztendőn, hazafelé igyekezvén birodalma székvárosába, este felé Amsterdamba ért és ott, hogy a családja kipihenje magát, kiszállt egy éjszakára. Felesége és két, már nem egészen fiatal leánya Schauper után hamarosan lepihentek a hotelben, a felség azonban még elszivarozgatott és beszélgetett a Maitre D' Hotellel, akinek sejtelme se volt arról, hogy ő valóban uralkodó. Bár kisebb rendű északi, királlyal beszél. Azt hitte, jó módú polgár, vagy legfeljebb egy középnemes. Májusban, mondá a király, nem esik jól a korai lefekvés. Nem tud ön nekem valamit ajánlani egy sétát, ahol az éjjel egy részét mulatságosan eltölthetem? Nem, felelte az előkelőben szülött. Ez nem az én mesterségem, majd némileg sértődötten hozzátette az önkorában. Uram, egy ilyen kikötővárosban a legjobb, amit tehet, ha korán lefekszik. Igaza van, szólt az uralkodó félénken, vette felöltőjét és kiment az utcára. Ott mélyen föllélegzett, két okból. Elsőbben azért, mert a véredényei elmeszesedtek és ez mechanikus sóhajtásra kényszeríti szervezetét. A másik ok, a lényegesebb, a szabad levegőt, általában a szabadságot fokozott mértékben kívánta üdvözölni. És elhatározta, hogy sétát tesz a városban, amelynek bűnös voltáról még trónörökös korában tájékozódott. Akkor, egyszer, civilben, kitűnő nőismerettséget szerzett itt. Egészen véletlenül. Az ismerettség csak 4-5 óra hosszáig terjedt, de 40 esztendőn át emlékezett rá és ébren is, álmában is, uralkodásának legnagyobb gondja közepette, igen sokszor látott egy darabka fehér neműt, amelyre vörös cérnával, elég primitívül, ez volt kislingelve, rosavost. Megállapította és elkönyvelte, hogy ez volt a legjobb, mondjuk legigazabb nő egész életében, akit folyton keresett, egész életén át, de csak más nők alakjában és úgy szólván csak részben talált meg. Magát az eredetit nem lehetett többé föllelnie, pedig a leánynak, akinek annak idején csak 20 ezüst tallérnász ajándékot adott, szívesen utalványozott volna 1000 aranyat is, vastag aranyakat, mind az ő vékony elegáns arcának a másával. Mit mondana hozzá, ha annyi aranyat kapna, és az én portraitmat látná a pénzen, akkor örvendene csak nekem, a dolog feltétlenül hízelegne neki, akkor különböztetne csak meg igazán, így gondolkodott a felség, valahányszor újveretű aranyat kapott a legprivátabb pénztára számára és gyönyörködni próbált abban, hogy Isten kegyelméből annyira megkülönböztetett férfiú lett. De megmozdulni se, mert és arról még csak nem is álmodhatott, hogy a könnyelmű nőt, a vidámat, az örömmel teljeset, fölkereshesse. Majdnem 40 esztendőn egyetlen egyszer se került melléje egy ember is, aki előtt kigombolkozhatott volna, akinek bevallhassa, szigorú és fölkent homlokán belül olyan közönségesek a gondolatok, mint más közönséges férfiaké, sőt még közönségesebbek. Az általános szerelem őrülete reá is száll, nem szabályos, de igen rövid időközökben és a rosavos szájának kélyes lefelé görbülése a legállandóbb, legizgatóbb emléke. És a legkeservesebb rabnak, mert magába bezártnak, érezte magát, mivel nem futhatott utána. Mondjuk utánuk, így szólt volna a király, ha lett volna kihez. Ám félt az alkotmánytól, a feleségétől, a királynőtől, a kartársaitól, akik között valami szigorú férfiak vannak, akik rendet, sőt disziplinát tartanak. És félt magától is, mint erkölcsös szuveréntől, főképp ha katonai avagy történelmi kosztüm volt rajta. Ilyenkor a benne rejlő, titkos paráznaságban vergődő férfi kapott egy-egy rúgást az aranysarkantyútól, úgyhogy megapult és megalázkodott. Sőt határozottan szenvedett volna, ha nincsenek hölgyek, egy nagy úr környezetében úgy, mint a legkisebb urakéban, akik offenzív természetűek és tudván, hogy a férfiak nagy része gyáva és gyámoltalan, egyszerűen, durván, szólnak. Feleségének némely rígy barátnője, egy-egy fölfelé törekvő udvari szolgáló leány, címre áhítozó operaénekesnők, hosszú életen át mindössze 8 vagy 10 nő, ez volt a király összes bonne fortunéje. Bizonyos, hogy egyénileg nem volt ügyes és inkább őt magát, mint állását kellett, hogy okolja, kárhoztassa. Így, bőjtölve és szomjúhozva, közben szelíden és igazságosan kormányozva, öregedett meg és mivel másban nem lehetett mértéktelen, a dohányzásban és a munkában volt az. Erős havannákkal és kicsinyes állami munkákkal tágította ki szívét, koptatta el a makis billentyűket és fárasztotta el azon titokzatos kamarát, amely aorta szép nevén van az anatómiába bejegyezve. A király összefogta nyakán, rosszul szabott, felöltőjét. Délszakról jött és hűs volt neki az amsterdami levegő. A városbeliek ellenben élvezték a májusi estvét és az utcára szolgáló kávéházak és vendégfogadók terrasza tele volt néppel. Szokás szerint sötétben ültek, hogy annál inkább láthassák a tömeget, amely a kivilágított utca közepén tolongott. Szombat este volt, ember-ember hátán, minden férfihoz tartozott legalább egy asszony. Hollandus nők, arcra szelídek, sokszor egyenesen madonnaszerűek, testre annál hivalkodóbbak. Majdnem mindegyik maga hagya. Széles és hosszú csípőjüket ringatták, és az öreg király halvány arcát mi hamarabb elborította az az éltető melegség, amely oly szívesen, öl. Megtapogatta a kabátját, megnyugodott. Pénz, ritka eset, volt nála bőségesen, papíros is, arany is, a saját államából való, a tulajdonképével. Mit zsenírozom magamat, így szólította magát, itt nem ismer senki, itt olyan úr vagyok, akár a legutolsó munkás. Azt teszek, amit akarok. Beülhetek akármilyen utolsó csapszékbe és leíhatom magam a sárga földig. Az alkoholra azonban nem vágyott, inkább a nők ajkát vizsgálta, talál-e vajon olyan frisset és piros szélével lefelé görbülőt, mint amilyen a marózáé volt. Találni talált hasonlókat, de belátta, hogy éppen azt alig lehet többé föllelnie. Ha csak az a szegény nő férjhez nem ment és unokája nem lett, aki leány. Megmosolyogta naivitását, de azért büszke volt arra, hogy a vágyakozás mámora nem volt kisebb benne, mint akkoriban, hogy csak a szíve kopott el, de a lénye együtt friss és fiatal maradt, 60 és néhány esztendős koradacára. Azért mégis némi szégyenérzéssel és félénkséggel nézett a magányos nők után, akik megérezték erős nézését, de nyomban vissza is utasították, mit akarsz vén ember, menj aludni. Ez volt az őszintébbek szemében. Másokéban meg az a számítás, amelynek kifejezését metérje miatt nagyon is jól ismerte. Ez sértette és mégis arra gondolt, hogy milyen nagy gusztus volna egy ilyen hideg tekintetű nő előtt leleplezni magát, tudod-e ki vagyok? Uralkodó király, itt a névjegyem, az aranyportraitem. Öregnek tartasz-e még, ugye nem? Elhatározta, hogy semmi körülmények között nem árulhatja el magát. Sőt gondoskodott arról is, hogy valamely, nem várt, esetben le ne leplezhessék. Legkisebbik lányának egy teljes nevére címzett levele volt a zsebében, azt összetépte és a sötét kanálisba dobta. Mert kaland után járván, már elhagyta a hotelek környékét és a rakodópartok vidékére tévedt. Egy hölgy után ment, akit félreértett. Ez majdnem egy órán át sétáltatta, aztán szitkok között csapta be orra előtt az ajtót. Sűrűn és keservesen, most már háromokból is, sóhajtania kellett. A fiatal munkásnő csak ugyan hasonlította a régi kedves nőhöz. A király, mint valami fáradt gyerek, csüggetten ült le az utca egy szölöpére, amíg nem ittas munkások elküldték és a fontoskodó rendőr is figyelmeztette, hogy jobb, ha e környékről hazamegy a hoteljébe. De arról szó se volt, hogy hazamenjen, most már nem bánta, ha akár életébe kerül, de találkoznia kellett valamely idegen nővel, akinek vére és élete egész történetét elmondhatja. Épp csak a mesterségét nem fogja kivallani, csalni fog, iparosnak, vagy norvég ügyvédnek adja ki magát. Esetleg német festőnek, akinek a női akta genreja és kenyere. És nem félt, nem tartózkodott többé. Benézett, sőt benyitott a leggyanúsabb csapszékekbe is. A hölgyek azonban mindenhol foglalkoztak már valakivel. Egy-két helyen talált csak magányosan ivó nőket, de ezeknek az ajka kék volt, gúnyosan és szélesen fölfelé kunkorodott, mint a szárított tőkehal, olyan volt az arcuk. Ezek hívták és ifjú embernek nevezték. Nem ment, mert ragaszkodott ideáljához, rá akart találni, bármely formában, bármely áron. Egy józan, mert teljesen pénztelen, hajós tiszt könyörült meg rajta, az bemutatta egy nőrokonának és igenis beajánlotta, ír és skót fiskit, fölöttép színes és képtelenül erős holland ceszt fizetett a király az egész kis kávéháznak, mégis tűrnie kellett, hogy a tisztrokona egy matróz karjába fűzte a fehér karját és rá sem nézett. Már-már azon volt a király, hogy hona aranypénzét, az arcmását, zsebéből kivegye és prezentálja, amikor torka egyszerre viszketni kezdett, köhögési ingere támadt és egy gondolatnak az elejét tudta elgondolni. Ez volt, most következik az angina pestoris, amiből egyszer-kétszer menekültem. Most azonban lehet, valószínű, biztos, hogy kivégez, többé ajkat nem csókolhatok. A független leány oda szaladt a királyhoz és jószagú, jeges pálinkával mosta a verejtékező arcát. A hajós tiszt, már nem volt bús és józan, a mesterséges lélegzés szempontjából verte a felség hátát, sőt nagy erővel ennek elkékülő száját is fölpeckelte. Nem tehetett senki semmit, az idegen még néhány erőszakos grimacet csinált, aztán megnyugodott, elcsendesedett, elhunyt. A könnyelmű leány szemében könnyek fakadtak föl, az első halál volt, amit személyesen tapasztalt. Azon felül sajnálta is, hogy rosszul bánt az öregemberrel, akinek a zsebében semmi igazoló írást, de fölöttébb sok pénzt találtak. Az embert, a pénzét, a papírost is, az arcképes aranyakat is átadták a konstáblernek, aki fiatal volt és magában megrótta az időset, hogy úriember létére ilyenkor nem otthon nyugodott inkább. Jobb lesz feküdni most már a morgóban idegen csirkefogók között? Kérdé a halottól, aki azonban nem felelhetett. Az állás nélküli hajóstiszt, most már benne főtt a legmelegebb mámorban, felel helyette, hagyja, konstábler, ne bántsa. És ne bántsa a csirkefogókat. Mert mutasson maga nekem valakit, valakit, aki a földön hajókázott és nem vízből élt, ha vére volt, valaki volt, hogy az a végén ne legyen komisz piha. Rongyos piha, befucsolt és letört. Hé emberek, ne így húzzátok, fordítsátok fejjel fölfelé azt az embert,